kitekintő.
A pápai körzeti stúdió összeállítását hallják.
Mária Rádió Pápa. Keresztény hang minden otthonban.
Köszöntöm Önöket, kedves Mária Rádió hallgatók! Kérem, ma fordítsuk figyelmünket az embereket segítő szakmák gyakorlói felé. Pápán is sok áldozatkész szakember és önkéntes fáradozik a saját területén embertársai javáért. Ma a gyermekek és szülők körében jól ismert és szeretett Simonné Zahár Anna gondolatait hallgathatjuk meg életről, hivatásról, élethivatásról. Anna igazi segítő személyiség és kiváló képviselője szakmájának, a pszichopedagógiának. Fiókja mélyén szívet melengető köszönő levélkék lapulnak. Ezek egyikéből egy rövid részletet idézve következzék szakmai önvallomása. Drága Anna, köszönjük, hogy a Jóisten által rád ruházott bölcsességet megosztod velünk, és segítesz gyermekeinket egészséges lelkületű értékes emberekké nevelni. Millió hála érte, őszinte szeretettel, Csilla.
Amikor hasonló szívből jövő sorokat olvasgatok, akkor arra szoktam gondolni, hogy milyen jó, hogy pozitív hozadéka van annak a közös munkának, amit a hozzám forduló szülőkkel végzünk. Mert igazából soha nem egyedül az én érdemem, az egy nagyon komoly közös munka, ami eredményt hoz. Aztán meg arra szoktam gondolni, hogy hát tulajdonképpen én semmi különöset nem tettem, csak azt, ami tőlem telhetett. Soha nem éreztem a különlegességet, amikor egy-egy ilyen köszönő sort kaptam, mert mindig arra gondoltam, hogy hát ez csak természetes, hogy én ezt így megoldottam. És azt hiszem, hogy Csilla, akinek a gondolatait a felvezetőben hallottuk, ő ragadta meg a lényeget, hogy hogy is vagyok én ezzel, hogy a Jóisten által rám ruházott tudást mondhatom magaménak. És hát azt szét kell osztani, azt az ember nem tarthatja meg, amit hozadékként kapott. És úgy végig gondolom, hogy honnan is kezdődött az, hogy ilyen az én hozzáállásom, a segítő attitűdöm. Hát a családból eredt. A szüleim az nagyon elfogadó, a gyerekeiket értő és szerető hozzáállással neveltek bennünket, hát ez volt a döntő. És a mindennapokban szerzett tapasztalata, hogy ők viszonyultak egy-egy helyzethez, meg főleg a gyerekeikhez. Nagyon sokszor eszembe jut az, hogy amikor gyerekként kritizáltunk valakiket, mert hát azért a gyerek az arról híres, hogy nagyon kegyetlen tud lenni, és karikírozni tudja a környezetét, és mikor mi ezt megtettük, akkor az anyukámék azért úgy reagáltak erre, hogy abból mi éreztük, hogy sokfélék vagyunk, és nem szabad bántani senkit. Például, amikor egy akadozva beszélő bácsikát elkezdtünk mi otthon utánozni, hogy így beszél az XY bácsi, akkor az anyukám még csak ránk néztek, és azt mondták, hogy tudod, hogy ez nagyon csúnya dolog, nem szabad ilyet mondani, nem tehet róla. Elég baj az neki. Tehát ezek a gondolatok azért annyira mélyen érintettek bennünket, és ahogy visszagondolok, hogy soha egyetlen rossz szóval nem mondtak nekünk olyat, amivel megszégyenültünk volna, vagy bűntudatunk lett volna, hanem mi az a hozadéka, mit tudunk tanulni ebből a helyzetből, hogy kell viselkedni ahhoz, hogy ne okozzunk szomorúságot senkinek, attól függetlenül, hogy azért olyan gyerekek voltunk, amilyenek úgy általában szoktak, tudtunk huncutkodni, tudtunk rosszalkodni, de ezek azért úgy mélyen bennem ülnek, amiket ők mondtak. Tehát nem igazából akartak bántani bennünket soha, de a sokféleségnek a természetességét azt nagyon el tudták fogadtatni velünk. Azt is láttuk mi gyerekként, hogy a kertből mindig jutott a nehezebb körülmények között élő sok gyerekes családnak, akik az utcánkba laktak, akikkel mindig nagyon jókat játszottunk. És mikor az udvar tele volt gyerekkel, az anyukám, ha sütött kalácsot vagy pogácsát, akkor mindig kihozta, és mindenkit megkínált, és a jó érzés volt látni, hogy az anyukám hogy örült neki, hogy a gyerekeknek örömet szerzett azzal, hogy most egy ilyen frissen sült finomsággal kínálta meg őket. A szüleim mindenkiben meglátták a jót, És visszacseng egy mondata az anyukámnak, amikor mi úgy kritizáltunk gyerekként, hát nyilván osztálytársakat, tanárokat, szomszédokat, mindenkit, hát a gyerek ez erről szól, tehát azért egyértelmű, hogy csiszolni kell a felnőttnek a gyereket, és úgy alakulnak ki azok a személyiségjegyek, amik aztán pozitív életvitelt segítenek kialakítani. Anyukám azt szokta mondani, hogy ja Istenem, kislányom, hát a jót is észre kell venni, nem csak azt, amit te rossznak gondolsz. És ez is olyan nagyon jó volt, hogy nem azt mondta, hogy ami rossz, hanem amit én rossznak gondolok. Tehát, hogy az, hogy valaki másként lát dolgokat, az nem jelenti azt, hogy egyszerűen az rossz, hanem hogy én még nem találkoztam ilyennel, én másképpen, másmilyen ismereteim vannak, tehát egyértelműen az, hogy valami jó vagy rossz, ezt megint csak segítették elfogadni, hogy mindenki másképp éli az életét, mindenkinek más lehetőségei vannak, és nem kritizálhatom meg minden szíve szóra azt, aki valami másképpen csinál valamit, mint ahogyan én szoktam. Nagyon szerencsésnek mondhatom magam abból a szempontból is, hogy jó mintát találtam a pedagógusaimban is. Természetesen nem voltam problémamentes kisiskolás, de a nehézségeknek a gyerekcentrikus megoldásaiból nagyon-nagyon sokat tanultam. Nagyon sokszor visszacseng egy mondat, ami a személyiségem csiszolását segítette, például ilyenek, hogy anyukám azt szokta mondani, hogy kislány, te mindjárt bele akarsz halni abba, ami történt. Figyelj ide, gondoljuk végig, legközelebb mit csinálsz másképpen, hogy ugyanebben a hibában ne essél bele, vagy. Hát igen, ez most így sikerült, de gondoljuk végig, hogy tudunk ebből kikeveredni. Soha nem hagytak magunkra bennünket. Tehát mindig ott volt mellettünk, és nem helyettünk akarták megoldani a problémákat, hanem bevonva bennünket. Tehát ebből annyi tapasztalatot lehetett gyűjteni, és biztonságban éreztük magunkat. Tehát azt a fajta szeretetet, amit nem a folyamatos ölelgetéssel kaptunk, hanem ezzel a megértő, elfogadó szeretettel. Tehát ez valami csodálatos volt szerintem, ahogy így most visszagondolok. A középiskolában kollégista voltam. Egy kis faluból, ebből a meleg családi légkörből, hát nagy lelki megpróbáltatás volt elkerülni úgy, hogy egy hónapban egyszer mehettünk haza, telefon nem volt, levélváltással tudtunk kapcsolatot teremteni egymással, de sokszor megfordult a fejembe az, hogy én ezt nem bírom, és akkor hazamegyek, mert hát azért sokan voltunk, nem volt akkora figyelem egy-egy emberre, mint a családba. De hát itt is azt mondom, hogy szerencsésnek érzem magam, hogy minden nehézségben a megküzdés volt a célom. Tehát tulajdonképpen, ha visszagondolok, akkor ezt láttam a szüleimtől is mindig, hiszen az 50-es évektől kezdődő időszakról van szó, és hát az azért arról szólt, hogy minden nehézséget túl kellett úgy élni, hogy a lehető legkevesebb fájdalom éljen bennünket. Aztán a középiskolában, amikor bekerültem a 52 fős osztályba, hát 42-en végeztünk abból, tehát az is egy nagyon szerencsés helyzet volt, amikor találkozóra elmentünk, 15-20-25-30 éves találkozóra, a férjem többször bennült, amikor elmesélte mindenki az élet történetét, hogy mi történt vele ez idő alatt, azt mondta, hogy olyan jó volt hallgatni benneteket, annyira látszik, hogy olyan jó közösség voltatok, és olyan sok emberség van mindenkibe, és hogy a tanáraitok is, hogy mennyire jó volt hallani őket, ahogy beszéltek rólatok, meg ahogy ti beszéltetek a tanáraitokról. Tehát ez azt gondolom, hogy sok idő távlatából is egyértelműen bizonyítja azt, hogy hát ez egy ilyen emberségre nevelő időszak volt az életünkben, és hát hálás is vagyok ezért mindenkinek. Hát abban az időben azért pályairányításon nem nagyon beszélhettünk, mert én nem emlékszem arra, hogy láttunk-e valaha pályaválasztásról szóló könyvet, és amikor előkezett a pályaválasztásnak az ideje, akkor az osztályfőnököm azt mondta, hogy hát nekem pedagógus pályát gondolt, és akkor én úgy megrémültem, hogy igazából én nem szeretek egyetlen egy tantárgyat sem annyira, hogy azt én, mint tanár, megszerettessem a diákokkal, és hát én mondtam neki, hogy nem tudom elképzelni azt, hogy én bármilyen szakra menjek, és azt mondta, hogy nem kell, menjél tanítóképzőbe, aztán majd kialakul. Én ennek annyira megörültem akkor, ugyanakkor nagy félelem volt bennem, mert Szombathelyet körzetesítették akkor a megyéket, és a Fejér megye a Szombathelyhez tartozott, és hát azért megint a világ vége volt ahhoz, hogy én elutazzak oda, és onnan csak egy évben négyszer jöhettem haza. Ösztöndíjas voltam, és hát az úti költségre nem nagyon akartam úgy kiadni, és azt hiszem, hogy 4 pecsételési lehetőség volt, hogy diák kedvezménnyel jöhetünk haza, és akkor én azt a 4-et használtam fel, és amikor a főiskolára fölvettek engem, hát akkor volt bennem szorongás. Ugye megint csak azt éreztem, hogy egy kis faluból elindultam, és akkor ott van az a sok olyan gyerek, aki például egy tanárnak a gyereke is járt velünk a főiskolára, és akkor úristen, mit keresek én itt, és hogy nagyon szorongtam. És amikor az első matematika módszertan óránk volt, akkor aki tanította a matematika módszertant, bejött, és úgy körülnézett, és azt mondta, hogy jaj, de jó, itt látok egy-két olyan hallgatót, aki abban a bizottságban felvételizett, ahol én voltam. És azt mondta, hogy megmondja őszintén, hogy akkor, amikor ő hallgatta a felvételizőket, akkor soha nem az érdekelte, hogy hogy mondja el azt a tételt, amit húzott, mennyire precíz, pontos, mennyire tudja az évszámokat, hanem ő mindig elkezdte nézegetni, hogy vajon ebből milyen pedagógus lesz ebből a fiatalból, hogy tudja megközelíteni a gyerekeket, mennyire alkalmas erre a pályára. És akkor úgy egy picit az önbizalmamat úgy segítette, hogy ha ő így gondolja, akkor talán van keresnivalóm ezen a pályán. És akkor egy picit úgy megnyugodtam. Ez megint erőt adott nekem ahhoz, hogy hát úgy vegyem az akadályokat, hogy sikerrel elvégeztem aztán a tanítóképzőt, és hát nagyon élveztem is. És volt lehetőség akkor arra, hogy speciális kollégiumi képzést kapjunk, és sokféle képzés közül én a gyerek és ifjúságvédelmet választottam. És abban az időben, 1969 körül kezdtek indulni a nevelési tanácsadók, Szombathelyen már volt, és ennek a képzésnek a keretében elmentünk az ottani nevelési tanácsadóba, betekintést nyertünk, hogy milyen munka folyik, milyen tesztekkel dolgoznak, milyen diagnózissal, tehát milyen diagnosztizálási eszközök vannak, milyen terápia, hogy néznek ki egyáltalán a szobák, ahol dolgoznak, és hát ennyi volt az élményem a nevelési tanácsadóról, és amikor végeztem, akkor Simontornyára kerültem dolgozni. Ott megint csak azt mondom, hogy egy nagyon segítő pedagógus kollektívába csöppentem. Az igaz, hogy én mindent megtettem annak érdekébe, hogy azt, amit megtanultam, azt maximálisan hozzam. 4. osztályos osztályfőnök voltam, és amikor hát többször voltak nálam órán, és hát ugye természetes, hogy mindent bevetettem, amit megtanultam, szemléltettem, aktivizáltam a gyerekeket, és akkor hát dicsértek meg, kérdeztek tőlem egy-két dolgot, és akkor úgy meglepődtem, hogy úristen, ők már ilyen régóta tanítanak, és tőlem kérdezik meg. Hát nem is nagyon akartam elhinni, hogy ezt komolyan kérdezik, de annyira jó közösség volt, és olyan emberségben is egymás, tehát közel kerültünk egymáshoz, hogy ez azért úgy segített engem abba, hogy jó helyen vagyok, és tudom tenni azt, amit megtanultam. És mivel az én szülőfalum és Simontornya, ez 10 kilométer távolságban van egymástól, ezért felajánlották azt, hogy ez egy 12 évfolyamos iskola volt, hogy a kollégiumba kapok egy szobát, és nem kell minden nap hazabuszoznom, hanem nevelőtanárként dolgozhatok. Tehát ott is már ez a szociális attitűdöm azért előjöhetett, ezeket a kamaszlányoknak a mindennapos apró cseprő gondjaikat meghallgattam. Tehát azt úgy éreztem, hogy ez a gondoskodó szerep, meg az az odafigyelés, az elfogadás, ez azért maximálisan elő tudott jönni belőlem. Aztán hát 4 évig dolgoztam Simontornyán, és akkor megismerkedtem a férjemmel, aki azt mondta akkor, hogy hát ha tényleg komolyan gondolom ezt a mi közös jövőnket, akkor hát akkor jöjjek el pápára, mert ő pápáról nem szeretne elköltözni. És akkor én arra gondoltam, hogy hát én szeretem a kihívásokat, és én nagyon biztos voltam abban, hogy a mi közös jövőnk az megfelelő alapokon van. És hát én eljöttem pápára. És itt pápán, amikor állást kerestünk együtt, akkor fölmentünk a művelődési osztályra, és azt mondták, hogy jé, hát pedagógia szakos, mert közben én, amíg Simontornyán tanítottam, elvégeztem a pedagógia szakot Pécsen, és akkor mondták, hogy jé, pedagógia szakos, hát akkor ő fogja megalkotni itt a nevelési tanácsadót. Hát, mit ne mondjak, Egyrészt végig gondoltam, örülök neki, hogy láttam már nevelési tanácsadót, másik az volt, hogy te jó ég, hát honnan tudják, hogy én ezt meg fogom tudni valósítani. Tehát volt bennem szorongás, meg ugyanakkor úgy éreztem, na itt van a kihívás, akkor tessék, megkaptad, akkor most felelj meg ennek. 9 évig voltam az egyedül egyszemélyes nevelési tanácsadó, tehát valahol ez egy szerencsésnek mondható dolog abból a szempontból, hogy nem siettetett senki, úgy tudtam kialakítani, ahogy én jónak láttam, ahogy begyűjtöttem az információkat, nagyon sokat segített a Veszprémi Nevelési Tanácsadó vezetője, és amikor 1985-ben intézmény lett a nevelési tanácsadó, akkor megint csak szerencsém volt, mert olyan munkatársakkal tudtam együtt dolgozni, akiket a szakma oldaláról úgy ismertem meg, hogy hasonló alázattal és igényességgel végzik a munkájukat, és nagyon jó volt az a közösség, amiben tudtunk dolgozni. Tehát azt mondom, hogy egy ilyen munkát, ahol az ember a személyiségével dolgozik, olyan közösségben lehet csak jól végezni, ahol egymást elfogadják, segítik. Tényleg magánemberi oldalról is nagyon jónak mondható volt, mert hát azért mindenkinek idősebb szülei voltak, akkor a gyerekeink kicsik voltak, tehát amikor ilyen nehéz időszakok voltak az életünkben, akkor abszolút egymás mellé álltunk és segítettük a másikat, tehát ezek nem hagytuk magára a kollégákat. Aztán én mindig éreztem azt, hogy mi az, amit még tanulnom kéne. Tehát valahogy ez egy annyira fejlődő tudományág volt, ez a nevelési tanácsadással kapcsolatos segítségnyújtás, eszközöknek, különböző terápiáknak a megjelenése, hogy valahogy mindig jött elém az, hogy mi az, amit most meg kéne tanulnom. Nagyon sok képzésen vettem részt, egyetemi képzésen, akkor különböző tanfolyamokon, mert mindig úgy éreztem, hogy minél több eszköz van a kezemben, annál eredményesebben tudok segíteni, annál nagyobb sikerrel tudok együttműködni azokkal a szülőkkel, gyerekekkel, akik hozzánk fordulnak. És ez a kollégákra is ugyanígy jellemző volt. Hát mindig éreztem azt, hogy azért valahogy a családom az azért nagyon megsínli azt, hogy én ilyen lelkes vagyok, de aztán úgy éreztem, hogy a mindennapokban sokat nélkülözték a fizikai jelenlétemet, de a gondoskodásommal, mert azért ezt otthonról én nagyon hoztam, hogy a család az első, az otthoni, otthon melege, a családi asztal egy olyan harmóniát teremt, az a gondoskodás az abszolút velem volt, tehát én úgy éreztem mindig, hogyha fizikálisan nem is vagyok jelen, de ezzel a gondoskodó attitűddel azért megpróbálok helyrehozni mindent, és az elfogadással viszonyultak azért hozzá, mert amikor hétvégék voltak, vagy szünetek voltak, akkor azt mindig nagyon tartalmas programokkal töltöttük el, tehát azért itt úgy éreztem, hogy a minőségi idővel azért kárpótoltam, vagy tudtuk kárpótolni, mert azért azt lehet látni, hogy a mennyiségben is lehet úgy időt eltölteni együtt, hogy az inkább feszültséggel jár, és én azért úgy visszagondolva úgy elégedett vagyok azzal, ahogy mi az együtt töltött időt azért minőséginek mondhatóan tudtuk eltölteni. Aztán mindig gondolkodtam azon, hogy mivel tudok még mindig segíteni a szülőknek, hogy örömmel, szeretettel és szorongásmentesen tudják a gyerekeiket nevelni, és ekkor írtam meg 2 könyvet, az egyik az az iskolásba lépő gyerekeknek a szüleit segíti, a másik az óvodába lépő gyerekeknek a szüleit segíti, mondván, hogy hát ami bennem van tapasztalat, tényleg ez alatt a 35 év alatt, amit eltöltöttem a nevelési tanácsadóban, annyi dolgot megtanultam a szülőktől, hogy mi okoz nehézséget, fájdalmat, keserűséget, és akkor amit megtaláltam a módját, hogy tudom én ezt a szülők fele úgy közvetíteni, hogy ne kioktatásnak éljék meg, hanem abszolút természetességgel tudják elfogadni azt, amit én úgy jónak gondolok. És akkor ezzel a 2 könyvvel próbáltam segíteni, az egyik az iskolába készülök, a másik pedig Ovis leszek címmel jelent meg, és nagyon jó érzés volt, amikor tényleg az ország minden részéről kaptam leveleket, és megköszönték, hogy mennyire kézzelfogható, egyszerű, megvalósítható ötleteket adok, és ugyanakkor nem is gondolták azt, hogy ennyire egyszerű helyzeteket is föl lehet használni arra, és nem csak a papírceruza feladat helyzet az, amivel fölkészítik a gyerekeket az iskolára. Úgyhogy ez egy nagyon szerencsésnek mondhatom én az egész életutamat, az egész időszakot, amit én a munkában töltöttem, illetve amit a mindennapokat is, ahogyan töltöm, mert nagyon sokszor kapok még mindig leveleket, e-maileket olyan már szülőktől, akik gyerekként a segítségemmel keveredtek ki egy-egy nehézségből, hogy kérik a segítségemet, és olyan jó érzés, hogy bíznak bennem. Tehát bizalommal tudnak fordulni hozzám, és hogy az végig gondolom, hogy akkor nem volt hiába való ez az időszak, amit én a pályán eltöltöttem, meg hát a mindennapjaim sem hiába valók, mert ahol tudom, ott azért igyekszek segíteni. Most, hogy így végig gondoltam az életutamat, nagyon kellemes érzést tölt el, és egyre inkább azonosulni tudok Menninger pszichiáter gondolataival, miszerint a szeretet mindkét felet gyógyítja, azt is, aki adja, és azt is, aki kapja. Hasonló szeretetteli sok jó élményt kívánok minden kedves Mária Rádió hallgatónak.
Kedves hallgatók, Simonné Zahár Anna önvallomását hallhattuk. Köszönjük az őszinte szavait.
Mit ad a pápai Mária Rádió?
Közelebb hoz minket Istenhez.
Hangja elmossa a magányosságot.
Barátokat ad, és mesél nektek.
Utat mutat jóban, rosszban, betegségben, szegénységben.
Az Úrhoz vezet minket.
Nálunk ez a rádió. Pápaiak Máriával együtt a hídben.
A pápai körzeti stúdió összeállítását hallották.